Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. König Dorottyát, ügyvédet.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
A jogos a kérdés mai témája az adatvédelem, vagy GDPR. Sokszor halljuk ezeket a kifejezéseket, de én meg vagyok arra győződve, hogy nem is tudjuk, hogy pontosan mit jelent, valami sejtésünk van róla, mit kell erről tudnunk úgy általában.
Alapvetően az adatvédelem és a GDPR szót a köznyelv szinonímaként használja. Ezzel igazából nem mondunk rosszat, de én azt mondom, hogy a pontos megfogalmazás azért az két különböző dolog. Az adatvédelem az a természetes személyek személyes adatainak védelme, a GDPR pedig az adatvédelem jogszabályának a rövidítése. Az internet és a modern kor előre haladtával az Európai Unió észrevette azt, hogy az adatoknak értéke van, sőt, nagyon sok szakmai cikk úgy is hivatkozik az adatokra, hogy az új olaj a világunkban, az az adat. Egyszerű példával el tudjuk ezt képzelni, hogy egy weboldalon megadjuk az e-mail címünket, a saját személyes e-mail címünket, hogy ez a szolgáltató küldjön bizonyos akciókat nekünk, küldjön hírleveleket nekünk arra vonatkozóan, hogy milyen új termékei vannak, milyen új akciói vannak. Igazából ez a szolgáltatónak különösebb pénzbe nem kerül, viszont marketing szempontból nagyon erős és nagyon jelentőségteljes, tehát a fogyasztást azt élénkíti, és ilyen szempontból gazdasági élénkítő jellege van, illetőleg ereje van egy személyes adatnak, jelen esetben az e-mail címünknek. Na most ezt felfedezte az Európai Unió, mint már mondtam, és 2018 május 25-e óta megalkotott egy Európai Uniós rendeletet, amelyet közvetlenül kell alkalmaznunk minden tagállamnak, minden Európai Uniós tagállamnak. Közvetlen alkalmazás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden tagállam ezt a jogszabályt a saját nyelvére lefordította, és mindenki, így Magyarországon is, minden civil szervezet, minden cég, tehát bárki, aki adatokat kezelhet, illetőleg kezel, ezt a jogszabályt kell nézze, és ezt kell kövesse.
Már is említetted az internetet, amikor kapunk hírlevelet, és akkor kérik az adatainkat. Hol találkozhat az átlagember még az adatvédelemmel?
Minden napunkat átszövi az adatvédelem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szerintem szükséges lenne inkább az alapfogalmakat tisztázzuk első körben, tehát, hogy mi is az a személyes adat, tehát maga a jog mit tekint személyes adatnak, illetőleg a GDPR, ez az Európai Uniós rendelet. Elég tágan fogalmazza meg ezeket az alapfogalmakat, de ez mind a saját tehát a saját védelmünk érdekében történik. Mi szerint a személyes adat az az érintettekre vonatkozó bármilyen információ. Ez egy kicsit egyszerűsített ez a fogalom meghatározás, tehát nyilván a jogszabály ezt pontosabban rögzíti, de szerintem ez a leglényegesebb benne, tehát bármilyen olyan információ, amely az érintettre vonatkozik. Na most itt az a következő kérdés lehetne, hogy ki az érintett. Az érintett pedig az a természetes személy, aki azonosított vagy azonosítható válik a személyes adata révén. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy adatunk, és van egy természetes személyünk, és hogyha a kettő összeköthető, tehát kapcsolatba hozható egymással, ez azt jelenti, hogy ő érintetté válik. Ezt egyébként szerintem az interjú során is sokszor fogom használni ezt a szót, hogy érintett, ez alatt a természetes személyt kell majd érteni, aki az adatnak kvázi a birtokosa. Ami még nagyon fontos, szerintem alapvetően az, hogy csak természetes személynek lehet személyes adata, tehát egy cégnek, egy civil szervezetnek, egy egyház községnek nem lehet személyes adata, az magához, a természetes személyhez kötődik, illetőleg a másik nagyon fontos, hogy ez a természetes személy élő kell, hogy legyen. Ha nem élő személyek esetében az adatok elvesztik a személyes jelleget, ezt mondja az adatvédelem, tehát csak is kifejezetten az élő személyekre vonatkoznak. Az elhunyt személyek esetében pedig már kegyeletsértésről, tehát az már polgárjogi jogterület részévé válik azoknak az adatoknak a védelme. Itt kell egy elhatárolást tenni.
Olyan sokszor említetted már a személyes adatot. Ki kezelhet személyes adatot?
Ez a következő nagy fogalom, amit mindenképp szerintem meg kell beszélnünk, és nagyon fontos kérdés, hogy ki kezelhet. Ezt az adatvédelem adatkezelőnek hívja, bárki gyakorlatilag, bárki, aki meg tudja határozni a személyes adatnak a célját és az eszközét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulva az első példánkból, egy webshop azt mondja, hogy hírleveleket küld, és ehhez elkéri a weboldalon böngészőnek az e-mail címét, ő pedig begyűjti ezeket az e-mail címeket, és azt mondja, hogy oké, begyűjtöm ezeket az e-mail címeket, de meg kell tudja mondani azt is, hogy milyen célból, tehát mit akar kezdeni ezekkel az adatokkal, tehát milyen célból kell neki ez az adat, pontosan mire fogja felhasználni, és milyen eszközei lesznek ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezelje. Eszköz alatt értem azt például, hogy egy külön szoftveren fogja ezt, vagy egy külön számítógépen fogja ezt tárolni, és különböző vírusvédelemmel fogja ezt a számítógépet felruházni. Tehát elég sok eszköz lehet, vagy kinyomtatja, és egy szívbe fogja tenni. Tehát nagyon-nagyon sok eszköztára lehet, de ő határozza meg. Tehát ez a webshop szolgáltató. Ez azért is nagyon fontos, mert például, hogyha nekem van egy főnököm, és én munkavállaló vagyok, és mondjuk ügyfélszolgálaton dolgozok, tehát telefonokat kezelek, beszélek az ügyfelekkel, elkérem az adatait, ahhoz, hogy beazonosítsam az ügyfelet, adott esetben egy banki ügyfélszolgálaton. Ezen esetben viszont én, mint az ügyfélszolgálatos telefonos hölgy, nem vagyok adatkezelő, viszont kezelem az adatot, tehát megismerem ezt az adatot, mert dolgozok ezzel az adattal, de nem én döntöm el azt, hogy milyen célból kell nekem elkérni, milyen eszközökkel fogom én ezt kezelni, mert ezt az én főnököm fogja meghatározni, hogy mit fogunk ezekkel csinálni, és miért kell nekem ezt csinálnom. Ez azért lényeges, mert az adatkezelőnek van felelőssége, és nagyon sok szempontból őt tudjuk felelősségre vonni, tőle tudunk tájékoztatást kérni. A jog szempontjából az adatkezelő az úgymond az adat ura. Ami egy kicsit nem túl pontos megfogalmazás, de így kell elképzelni, hogy ő határozza meg ezeket a főbb szempontokat, és akkor ő minősül adatkezelőnek.
Említetted a célhoz kötöttséget, és ha csak arra használhatja fel azokat a személyes adatokat, amit ő elmondott, meghatározott, és erről tájékoztatta természetes szemét.
Ez így van. A GDPR meghatározza az alapelveket, illetőleg a jogalapokat. Igazából ezt a beszélgetést én szeretném arra használni, hogy a hallgatók egy adatkezelési tájékoztatót végig tudjanak olvasni, és lássák azt, hogy mit kell egy tájékoztatóban keresniük, és mik azok a fő pontok, amit mindenképpen meg kell lennie. Ez sok esetben a személyes adataik védelmét szolgálja, és ők is így tudják a jogaikat érvényesíteni. Tehát alapvetően a GDPR azt mondja, hogy vannak alapelvek, amit minden adatkezelés során figyelembe kell venni. Ezek azért egy kicsit ilyen lazának hangzanak, hogy alapelvek, de egyébként a felügyeleti hatóság nagyon figyeli ezeket. Tehát figyeli azt a felügyeleti hatóság, hogy az adatkezelő az igenis az összes alapelvnek eleget tesz. A célhoz kötöttség egy ilyen alapelv, ami arra szolgál, hogy az adatkezelő meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell, hogy ezeket az adatokat kezelje, és ezt a célt neki minden esetben le kell írni az adatkezelési tájékoztatóban, és pontosan kell meghatároznia. Tehát bárki, aki ezt az adatkezelési tájékoztatót olvassa, látnia kell, hogy milyen célból történik ez az adatkezelés. Egyébként ilyen alapelv még az adattakarékosság, a pontosság, elszámoltathatóság, korlátozott tárolhatóság, bizalmas jelleg. Végig azért figyelnie kell egy adatkezelőnek, hogy mondjuk csak is kizárólag azokat az adatokat kérje el, amit használ is, a későbbiek folyamán. Ez például az adattakarékosság. Tehát nem lehet az, hogy elkéri a születési évemet, csak azért, mert majd egyszer jól fog jönni. Neki meg kell határoznia azt, hogy milyen célból kéri el. Na most ez azért is fontos, mert én például, amikor segítek az ügyfeleimnek elkészíteni egy adatkezelési tájékoztatót, ez az első kérdésem, hogy mi a cél. Mert a célból tudom megmondani azt, hogy milyen jogalapján fogja kezelni. Ugyanis a GDPR-nak második lényeges pontja, ez a jogalapok. Meghatároz 6 jogalapot, és azt mondja, hogy akkor jogszerű az adatkezelésem, hogyha a 6-ból valamelyik jogalapra tudok hivatkozni. Gyakorlatilag az összes alapelvnek meg kell, hogy feleljek, és egy jogalapot kell tudjak mondani. Ilyen jogalap például a hozzájárulás alapján, pontosabban fogalmazva a természet, az érintettnek, tehát a természetes személynek a hozzájárulása. Lehet ilyen jogalap például az, hogy szerződés teljesítéséhez, ami az érintett és az adatkezelő között jön létre, vagy ami még fontosnak tartom, az azért is, mert erre fogok példát mondani, az a jogos érdeke az adatkezelőnek, vagy más harmadik személynek. Összességében még vannak itt jogalapok, de azt kell tudni, hogy ebből egyre hivatkoznia kell az adatkezelőnek, tehát amikor látunk egy adatkezelési tájékoztatót, meg kell nézni a célt, és azt, hogy milyen jogalapon történik az adatkezelés.
Van-e olyan eset, amikor elkerülhetem, hogy kezeljék a személyes adatomat, mert nem szeretném mondjuk, hogy kezeljék? Megtagadhatom egyáltalán, hogy kezeljék a személyes adatomat, vagy van olyan helyzet, amikor nem, mert olyan ügyintézésben vagyok benne, vagy olyan jogalapot kell teljesíteni, amikor ezt nem tehetem meg?
Amikor elkerülhetetlen, és ezt mondjuk stabilan most kimerem általánosan jelenteni, amikor a törvény előírja. Tehát vannak bizonyos esetek, amikor a törvények előírják, hogy ezeket az adatokat az adatkezelőnek gyűjtenie kell, mert adott esetben a szolgáltatásához szükséges. Ilyen például szerintem nagyon sok esetben a közműszolgáltatók, tehát egy víziközműszolgáltatónak meg van határozva a víziközmű törvényben, fel van sorolva taxatíve, hogy ezeket az adatokat be kell kérnie, hisz logikusnak tűnik, mert egyébként nem tudja a szolgáltatást nyújtani. Törvényileg előírt esetekben nem tudunk mit tenni, de a mértékét, azt, hogy milyen módon kerül ez kezelésre, ezeket tudjuk nézni. Tehát itt is van egy ilyen átjárható út. Tehát oké, hogy elkérheti az adataimat, mert a törvény előírja, de azért nem csinálhat vele akármit, mert a törvény meghatározza a célját.
Azt hiszem, hogy ez talán érthető, hogyha egy törvény előírja, hogy oda kell adnom az adatomat, meg azonosítsanak egy ügyintézésnél, akkor ez valahol helyén való. De ott van a közösségi média, ott vannak, amikor hangfelvételeket készítünk, akár baráti társaságban, vagy munkahelyen, vagy videófelvételeket egy nagy rendezvényen. Na, ezek nagyon, tudom, hogy most nagyon sokat kérdeztem, de valami olyan iránymutatást tudsz-e ebbe adni, hogy ha én nem akarok ott szerepelni, akkor ezt megtehetem-e, jelezhetem-e? A másik oldal pedig milyen tájékoztatást adjon, hogy ne legyenek később ebből problémák?
Kezdjük a tájékoztatásnál, és akkor utána már szerintem világosabb lesz, hogy mit tehet maga a természetes személy az érintett. Tájékoztatóhoz már elmondtam, hogy kellenek a célok, az ugye minden adatkezelésnél együtt kell teljesüljön, és kell egy jogalap. A jogalaptól függően pedig meg kell határozza az adatkezelő azt, hogy a természetes személynek milyen jogai vannak, milyen jogokat érvényesíthet. Ezt érintetti jogoknak szoktuk hívni, illetőleg érintetti jogoknak hívja az adatvédelmi jog, amelyek a következők lehetnek. Ezt inkább felsorolnám, mert mégiscsak lássa mindenki, nem olyan sok. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, elfeledtetéshez való jog, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, itt van a tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz, illetőleg jogorvoslathoz való jog. Ezeket nem tudom mindig mindegyiket érvényesíteni, tehát itt is megvan, itt is függ az egyik a másiktól, a jogalap függ a céltól, az érintetti jogok pedig függenek a jogalaptól. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy attól függően, hogy milyen jogalapon kezeli az én adataimat, attól függően határozza meg az én jogaimat. Vegyük az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést. Tehát vegyük a rendezvényt. Ugye megrendezésre kerül egy rendezvény, egy konferencia, ahol én jelentkezem, és elfogadom az adatkezelési tájékoztatójukat, és a rendezvényen ülök, és fényképek készülnek rólam. Ezeket a fényképeket egy rendezvény esetében szerintem egy adatkezelő nem tudja más jogalapon kezelni, csak is kizárólag hozzájárulás alapján. Tehát az érintettnek hozzá kellett járulnia. Vagy egy nyilatkozatot kitöltött, vagy a jelentkezésnél kipipálta. Tehát mindenképpen kell egy tevőleges cselekedete az érintettnek, hogy ő hozzájárul-e ahhoz, hogy fényképek készüljenek róla. Itt választási lehetőségünk van. Mondhatjuk azt, hogy nem szeretnék hozzájárulni, hogy fényképek készüljenek rólam. Vagy a rendezvényen rájövök, hogy hoho, én ehhez valamilyen úton, módon hozzájárultam, és mégis készülnek rólam fényképek, akkor nyugodtan oda lehet menni a fényképészhez, vagy a rendezvényszervezőhöz, hogy én a hozzájárulásomat visszavonom. Tehát élek a visszavonáshoz való jogommal, hogy én visszavonom ezt a hozzájárulást, és ezáltal a fényképésznek úgy kell készítenie ezeket a fényképeket, hogy az én arcom ne legyen rajta, illetőleg semmi sehogy ne szerepeljek úgy rajta, hogy azonosítható legyek. Sajnos ez nagyon megnehezítette a rendezvényszervezők dolgát. Én sok esetben egyeztettem már ilyen cégekkel, és mondták, hogy ők se találtak erre jobb megoldást, mint egyesével akkor végig kell nézni, és akkor a fényképeket úgy kell készíteni, hogy ne legyenek rajta felismerhetőek ezek a személyek, vagy egyáltalán már úgy készítik ezeket a fényképeket hátulról, távolabbról, csak a logó látszódjon a rendezvénynek, ne lehessen beazonosítani az embereket.
Tehát ez akkor azt is jelenti, hogyha én kiteszek egy tájékoztatót a rendezvényen, hogy itt hangfelvétel vagy kép és hangfelvétel készül, ez nem elegendő, külön hozzájárulás kell.
Igen, mert hogyha ezen a jogalapon kezelem, a tájékoztatóban ez szerepel, hogy ez alapján kezelem, akkor igen, mondhatom azt, hogy jogos érdek, az én jogos érdekem az, hogy készüljön erről a konferenciáról kép és hangfelvétel, nem tudom, marketing célokból, vagy elszámoláshoz szükséges, mert támogatásból valósítom meg a rendezvényt. De hogyha én jogos érdekre hivatkozom, abban az esetben viszont egyéb kockázatelemző dokumentumokat kell csatolnom az adatkezeléshez. Ezt nem kell feltétlenül bemutatnom, viszont hogyha egy ellenőrzés történik, akkor az adatkezelőtől a hatóság ezt bizony számon fogja kérni. Ezeket érdekmérlegelési teszteknek hívjuk, tehát itt egy ilyen jegyzőkönyvszerű dolgot kell elképzelni, ez most nagyon egyszerűen mondva, ahol a szükségesség arányosságot vizsgálja az adatkezelő, megnézi azt, hogy neki a jogos érdeke milyen mértékű, megnézi azt, hogy az érintettnek a személyes adatát, illetőleg a személyes jogait milyen mértékben sérti, ezeket összeveti, és kockázatot elemez benne.
Hallunk olyanról, hogy különleges adat, vagy másmilyen speciális adat. Mit akar ez a fogalom, hogy különleges adat, mik tartoznak ide? És van-e olyan, amikor ezeket az adatokat kötelező megadni, vagy ez soha nem kötelező?
A különleges adatokkal teljesen külön, mint a nevében is benne van, külön kezeli ezeket az adatokat az adatvédelem és a jog. Ezeket például taxatíve felsorolja, hogy mik azok az adatok, amelyek különleges adatnak minősülnek. Én ezt most felsorolnám, mert szerintem sok esetben rá fog jönni a hallgató, hogy van érintettsége. Tehát különleges adatnak minősül a faji vagy etnikai származásra utaló adat, politikai vélemény. Itt van a vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai adat. Itt általában a genetikai tesztek és a szűrővizsgálatok eredményeit kell érteni. Aztán a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok. Itt új lenyomatot kell elképzelni, vagy írisképet, tehát azokban az esetekben, amikor az adatkezelő ezeket az adatokat azért gyűjti, hogy engem beazonosítson. Nemrég hallottam egyébként, ez egy nagyon triviális példa, de voltak bizonyos foci meccsek, ahol úgy tudták beengedni az embereket, illetőleg meghatározni azt, hogy kit engedhet be, és kit tiltottak el a különböző bűncselekmények miatt, hogy ne menjenek be a foci meccsre, hogy a tenyérről az írisképet leolvasták, és ezáltal beazonosították, hogy oké, te vagy, te bejöhetsz, te nem jöhetsz be, mert te nem tudom, a legutóbbi meccsen túl sokat rongáltál, káronkodtál, stb. Tehát ezek biometrikus adatnak minősülnek ebben a formában. Ilyen például az egészségügyi adat, ami nyilván nagyon sok esetben egészségügyi szolgáltatásoknál előfordul, mindenféle egészségügyi adat, illetőleg a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok. Tehát ezek minősülnek különleges adatoknak. Azt kell ezt tudni, hogy főszabályként azt mondja a GDPR rendelet, hogy tilos ezeket kezelni. Viszont vannak kivételi körök, mert hát nyilván orvoshoz el kell menjünk, és ott meg kell adjuk ezeket az egészségügyi adatainkat, meg kell adjuk a nevünket, a súlyunkat, a korunkat, legutóbb mit mért a házi orvos, mekkora a vérnyomásunk, van-e lázunk, tehát ezeket azért meg kell adni, hisz mégiscsak orvosnál vagyunk. Tehát főszabályként azt mondja a GDPR rendelet, hogy tilos ezeket kezelni, de hát nyilván vannak kivételi körök itt is. És pontosan ilyen kivételi kör az egészségügyi szolgáltatások esetében, illetőleg egészségügyi célok elérésére, vagy népegészségügyi területet érintő közérdekből szükséges ezeket az adatokat kezelni, vagy itt is itt van például a kifejezett hozzájárulás, tehát én azt mondom, hogy kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezelje.
Akkor itt a foci meccsnél erről volt szó, hogy hozzájárultak, és
igen,
így...
Igen,
volt a lényeg.
A foci meccsnél kifejezett hozzájárulás volt, de tudok például rendezvényes példát is, mert ugye rendezvényre bejelentkezik az ember, hogy én szeretném ezt a konferenciát meghallgatni, és délben van ebéd. És megkérdezi tőlem a rendezvény szervező, hogy van-e valamilyen ételallergiám. Mert hogy akkor úgy fog nekem ebédet hoztani, nyilván ezt tudnia kell. Na most ez, hogyha belegondolunk, ez is egészségügyi adat, hogy én lisztérzékeny vagyok-e vagy sem. És itt is kifejezett hozzájárulással tudja kezelni, tehát én hozzájárulok ahhoz, hogy te tudod azt, hogy én személy szerint lisztérzékeny vagyok, és csak ilyen ételeket tudok enni. Viszont, amit megint nagyon fontos az adatkezelési tájékoztató esetében, nem elég azt mondani az adatkezelőnek, hogy oké, különleges adat, és ezt a kivételi kört használom, hanem ugyanúgy fel kell tüntetni a jogalapot, amiről korábban beszéltünk. Tehát ebben az esetben, hogyha különleges adatról van szó, kell egy jogalap, és kell egy kivételi kör is. Ezek ketten együtt kell, hogy meglegyenek az adatkezelési tájékoztatóban, mert így jogszerű maga az adatkezelés.
Mit tegyünk akkor, ha visszaéltek az adatunkkal?
Alapvetően, hogyha azt érezzük, hogy nem túl jogszerű ez az adatkezelés, illetőleg visszaéltek, először én azt javaslom, hogy az adatkezelőhöz forduljunk panasszal. Hogyha az adatkezelőhöz fordulunk, és ez nem vezet eredményre, akkor viszont az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz lehet fordulni jogorvoslati jogunkkal élve. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósága, röviden csak NAIC-nak szoktuk hívni. Ez a hatóság egyébként szerintem nagyon felkészült sok szempontból. Például a honlapjukon rengeteg közérthető tájékoztató van, tehát minden esetben javaslom ezt a honlapot megnézni, sok esetben még én is munkám során megnézem ezt a honlapot, közérthetően le van írva, hogy mikor mit lehet tenni, illetve az előző döntéseik is, tehát határozataik, végzéseik is fent vannak, úgyhogy aki aztán tényleg el akar merülni abban, hogy a, nem tudom, a társasházában az a kamera jogszerűen került-e feltételre, akkor tud erre példákat nézni, hogy ezen esetekben hogy döntött a hatóság, tehát innen is ki tud indulni.
Adatvédelmi incidens, ha ezt hallom, mit értsek ez alatt?
Adatvédelmi incidens alatt gyakorlatilag a biztonságnak a sérülését kell érteni. Tegyük fel, kapunk egy közműszolgáltatótól egy levelet, egy felszólító levelet, hogy elmaradt a fizetés, tehát fizetnünk kell. Ott van, hogy látjuk, hogy a mi nevünkre érkezett és a mi címünkre. Kibontjuk ezt a levelet, viszont azt látjuk benne, hogy ott a felszólítás, ott van az összeg, de a felhasználói azonosító nem megfelelő benne, és a felhasználói hely sem megfelelő benne, tehát, hogy valami difit itt történhetett, hisz látjuk, hogy nem nagyon hozzám tartozik, illetve én is tudom, hogy havonta fizetem rendszeresen a díjat. Most ebben az esetben valószínűleg történt egy emberi hiba. Emberek vagyunk, mindenki tud hibázni, tehát valószínűleg egy sorral elnézték a címet, és rossz helyre küldték ki, rossz névre küldték ki a levelet. Most ebben az esetben történt egy adatvédelmi incidens, hisz másnak a tartozását, másnak a felhasználói azonosítását, felhasználói helyét megismertem, holott ehhez kvázi semmi közöm nem volt. Ebben az esetben azt javaslom egyébként, hogy szóljunk a szolgáltatónak, a közműszolgáltatónak, hogy szerintünk itt valami hiba történhetett. Ezt a közműszolgáltató minden esetben ki fogja vizsgálni, és szólni fog, hogy vagy azt kéri, hogy küldjük vissza a levelet, vagy azt, hogy azonnal semmisítsük meg, hisz ne terjedjen tovább a más személyhez tartozó személyes adat. Ez egy tipikus adatvédelmi incidens, tehát bármilyen olyan eset, amikor más megismeri, vagy törlődik az adat másnak a hibájából, az adatnak a biztonsága sérül.
Már tényleg nincs sok időnk, de az előbb kimaradt a közösségi média, ha még arról mondanál egy mondatot, hogy ott mire figyeljünk, amikor megosztogatunk ezeken a platformokon, és még a gyerekek vonatkozásában, ha egy pár mondatot mondanál, hogy mire figyeljünk, most már tényleg csak nagyon dióhéjban.
A közösségi média megosztásoknál én mindenképp a tudatosságot javaslom. Nagyon sok esetben megtörténhet az, hogy például a Facebookon egyszerűen fogják az adatainkat, és csinálnak egy új profilt tudtunk nélkül. Ez gyakorlatilag egy személyiséglopásnak is betudható. Ez már büntetőjogi kategória alapvetően, de nyilván itt a személyes adatainkkal éltek vissza. A bankkártya adatokról nem is beszélve. Tehát én mindenképp javaslom a tudatosságot. Én már nem töltök fel az üzenőfalamra nagyon képeket, hanem célzottan elküldöm privát üzenetben a barátaimnak, ismerőseimnek, akiknek meg szeretném ezt a képet mutatni. Szerintem fontos a tudatosság. A bankkártya adatokról nem is beszélve, hogyha választani lehet azon opciókból, hogy a futárnak fizetek, vagy előre kifizetem a honlapon, akkor én minden esetben a futárnak fizetnék, azért, mert ne legyen még egy internetes felület, ahova beírom a bankkártyámnak a számát, nem tudhatom, mikor élnek vele vissza, mikor törik fel azt a weboldalt, és tudják meg ezáltal az én bankkártya adataimat. Apró dolgok ezek, meg lehet, hogy egy kicsit kényelmetlenek, de nagyon sokat számítanak. A gyermekek esetében pedig, hát az egy külön kategória az adatvédelemben, hisz a gyermekek védtelenek. Ebben az esetben a gyermekeknek a hozzájárulását a szülőnek kell megadni. Tehát aki a gyermek felügyeletével rendelkezik, hogyha közös felügyelettel rendelkezik, tehát nyilván mindkét anyukája, apukája is van, akkor bármelyik szülő megadhatja ezt a hozzájárulást, de hogyha mondjuk elváltak, és csak az egyik szülő rendelkezik a felügyelettel, akkor a másiknak már sokkal korlátozottabb a, a joga arra, hogy a hozzájárulást megadja. Ez nagyon fontos például az óvodákban. Tehát amikor az óvoda azt mondja, hogy fényképet szeretne készíteni a gyermekekről, akkor ott a szülőtől el kell kérni a hozzájárulást, külön minden rendezvény esetében, hisz minden esetben más-más a cél, mert más-más rendezvény kerül megrendezésre.
Nagyon-nagyon tömény volt ez az elmúlt fél óra. Talán összefoglalóan annyit mondanék, hogy van miben elmélyülni. Tudatosságot, az odafigyelést, a biztonságosabb interneten való működést, azt azért mindenkinek javaslom, és a tájékozódást, azt, amikor van egy-egy adatvédelmi tájékoztató, akkor azon menjenek végig és olvassák el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.